Mikor belép a ringbe, teljesen megszűnik a világ körülötte. Csak a cél lebeg a szem előtt. Megszólal a gong, és azonnal elindul a küzdelem. Győzni kell. Előre látni a másik szándékát, és gyorsabbnak lenni. A figyelem egy másodperc töredékére sem lankadhat. Mert néha nem csak a győzelem, de a túlélés a tét. Melinda élete sorozatos küzdelmekből állt. Minden nap egy új meccs volt, és meg kellett edződnie. Mert senki másra nem számíthatott, csak saját magára. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Zsiga Melinda többszörös K1 magyar bajnok, és legnagyobb büszkesége, hogy harmadik helyezést ért el a világbajnokságon. Korábban NB1 B-s kézilabdázó volt, majd boxolt és modellkedett is. De sikeres sportkarrierje mögött nem egy biztos családi háttér áll, hanem egy zaklatott és gyötrelmes gyermekkor. Melindát születése után a siófoki kórházban hagyták. Innen került állami gondozásba. És minden nap meg kellett vívni a saját harcát. Melinda 1985-ben édesanyja sokadik gyerekeként jött a világra. Több testvére is állami gondozásba került a rossz életkörülmények miatt. A teljes történetből bizonyos részletek a mai napig homályosak, mert bár Melinda sok kérdésére próbált választ találni, van, ami már örök rejtély marad. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Generali biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a Generalinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rátszabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
Vannak mindenféle emlékképeim, de nem tudom hova tenni, hogy melyik hol, miért, meg mikor történt. Amúgy pont a napokban nézegettem így a korlapomat, mert vannak ilyenek, amiket így kapnak szerintem az állami gondozottak, és hát ugyanúgy így egy 3 hónapig csak kórházban voltam, és utána kerültem el a nagy bajomba, a nevelőotthonba, és onnan kerültem el nevelőszülőkhöz. De nekem például van olyan képem, ahol együtt vagyok az egyik vérszerinti testvéremmel, meg egy másik kis sráccal, de nem tudom, hogy az például hol. De szerintem nevelőotthonban. A legelső családomra egyáltalán nem is emlékszem. Tehát ezekre amúgy nagyon kíváncsi lennék, meg azért így foglalkoztatja az embert, hogy azért milyen gyerek lehetett, vagy hogy miért adtak túl rajta, hogy viselkedett.
És akkor ilyenkor az történik, hogy lesz az embernek egy kijelölt gyámja, és akkor ő végigköveti onnantól kezdve az életét, vagy váltogatódnak ezek az emberek?
Úgy van, bár nagyon én sem merültem bele, de úgy van, hogy egy helyi, tehát egy tudom, az adott megyének, az adott megyéhez tartozik egy kijelölt gyám, és akkor ő az, aki így látogat titeket, tudom én, egy hónapban egyszer megnézi, hogy a családnál minden rendben van-e, beszélget, hogy jól érzed-e magad, de ez nem így négyszem közt, hanem úgy itt a családdal együtt, amikor a családdal együtt vagy.
Olyan is előfordult, hogy egyik nyáron egy állami gondozásban élő gyerekek számára szervezett táborban véletlenül találkozott az egyik féltestvérével. Több testvéréről is tud, azonban csak egyikőjükkel tartja a kapcsolatot. A nővére 1 évvel idősebb nála. Egyszerre kerültek fel Budapestre fiatal felnőttként, bár előtte különböző családoknál nőttek fel.
Mint kiderült, ő is volt már másik családnál, de ráadásul ő Kaposváron született, tehát én nem tudom, hogy így mi zajlott a mi gyerekkorunkban tényleg, tehát hogy ő se tudja szegény összetenni, hogy mi volt vele, meg hol volt előtte, én se tudom így összetenni, és az a baj, hogy igazából szerintem már nem is fog kiderülni, mert nemrég meghalt a vér szerinti édesanyánk, és ugye ő lett volna az egyetlen, aki tud erről beszélni nekünk.
Melinda 3 hónapos korában került csecsemő otthonba, majd innen az első fogadó családjához. Náluk annyira kevés időt töltött, hogy alig maradt róla emléke. Azt sem tudta, hogy hogyan és miért került el tőlük.
Nekem többféle információt mondtak, már csak emiatt is vissza szeretnék menni. Az egyik ugye az volt, hogy az anyukának nem lehetett gyereke, és nagyon szeretett volna, és akkor rám esett a választás, aztán amikor mégiscsak megtörtént a csoda és teherbe esett, akkor már nem kellettem neki, illetve van egy olyan variáció, hogy nagyon szegények voltak, és ezért kellett, hogy visszaadjon engem a nevelő otthonba. Nem tudom, hogy mi az igazság, de majd ezt is ki fogom deríteni.
Helyes. A második családhoz olyan hamar került át, hogy sokáig azt hitte, ők az igazi szülei. A másik 2 gyermekük pedig a testvérei.
Nekem fogalmam sem volt róla, mert én ugye a második családra úgy tekintettem, mint anyukám, apukám, akkor ott van 2 saját gyerek, na, rájuk emlékszem, tehát hogy úgy emlékszem, hogy érzéseket is tápláltam irántuk, úgyhogy szerettem, úgy, mint a testvéremet, és mit tudom, akkor elverték a srácot, akkor olyan bűntudatom volt, hogy miattam, és így nagyon sajnáltam, és nagyon rosszul esett a lelkemnek, azt tudom. A lány, én akkor úgy éltem meg, hogy nagyon szép, és majd, ha felnőtt leszek, akkor én is ilyen szép lány szeretnék lenni, és tudom, hogy ő szeretett is. Az apukáról tudom, arra emlékszem, hogy nem is volt vele semmi különösebb kontaktom, viszont ő nem szeretett. Az anyukáról meg azt hittem, hogy szeretett, de hát ő a sajátos nyelvén mutatta ki, mert ő viszont nagyon sokat vert. És hát én nem emlékszem olyan, hogy ezt olyan nagyon rosszul éltem volna meg, biztos, hogy sírtam, de igazából próbáltam jó gyerek lenni, ugye azért, hogy elfogadjon, azért, hogy szeressen, hogy fogja meg az én kezem is, tehát hogy ezeket így szerettem volna kialakítani, de én úgy éreztem, hogy akármennyire is erőlködöm, miközben nem sikerült. Volt egy cicánk is, vele sem játszhattam. Ez így kicsit azért, kisgyerek azért szereti kicsit nyúzni az állatokat, úgy cirogatni, babusgatni, és tudom, emlékszem, hogy nem engedték. Van ilyen képem, hogy az akkori nevelő apukám beöltözött Mikuláskor Mikulásnak, de ő nagyon sokat ivott. Tehát őt tudom, hogy nem szeretett meg, nagyon sokat vitatkoztak is miattam, és amúgy, mert ugye az elején beszéltünk a származásról, onnan kiderült, hogy igazából onnan meg azért kellett elkerülnöm, mert a nevelő apukámnak az édesanyja rasszista volt, és nem tudta elviselni, hogy a közelében egy cigány származású kisgyerek van, és ezért nagyon sok vita volt.
Melindát rendszeresen bántalmazták. Különféle módokon büntették a legkisebb kihágásokért is.
És hogy emlékszel ezekre a verésekre? Miért történtek?
Volt olyan, amikor nem értem időben haza, ilyen panellakásokban laktunk, ilyen papagáj lakótelep, milyen színesek voltak, hogy citromsárga, kék, rózsaszín, és egyikből átmentem a másikra, ott volt egy ismerős, és nem értem haza időben, és már jött anyukám, értem, és tudtam, hogy verés lesz belőle, mert nem értem időben haza. Azon gondolkodtam hazafele menet, hogy hova bújjak el, ahol nem talál meg, nehogy el tudjon verni. Volt olyan, hogy azért kaptam meg, kiborítottam a virágföldet, és akkor így igazából, akkor még ugye nagyon kicsi voltam, és emlékszem, megfogta a kezem, lábam, és nekivágott az ajtónak. Volt egyszer, amikor szíjjal vert meg, azt mondjuk nem tudom, hogy miért, arra nem emlékszem, csak hogy belenéztem a tükörben, és akkor láttam, hogy a szíjnak a nyoma a nyakamon van, és az egyik kedves szomszéd jött át, aki nagyon szeretett, és mondta, hogy inkább ő elvisz sétálni a babájával, csak ne legyek ott, és hozott, még akkor volt az a kukó, arra is emlékszem, hogy azt adott nekem, csak ne sírjak.
Mert ő valószínűleg hallotta?
Hát pont akkor jött be, ugye, amikor történt a szíjjalverés, és akkor ő így akarta megakadályozni, hogy ez így ne fajuljon el. Hát igazából ezek azok, amik így nagyon maradandóak voltak. Volt, hogy a fiú testvéremmel veszekedtünk valamin, és azért vertek el minket.
Bár Melinda mellett volt egy-két jó szándékú ismerős vagy rokon, egyikőjükhöz sem került igazán közel. Így arról sem tudott senki, hogy valójában mi történik. Hogyan bánnak vele.
És ezeket a bántásokat nem mondtad soha senkinek?
Igazából eszembe se jutott. Nem is tudott róla senki. Tényleg meg se fordult a fejembe, hogy ezt én most így elmondjam valakinek. És nem is tudom, hogy miért. Tehát nem emlékszem arra, hogy én szégyeltem volna ezt. Érted, ugye az, amikor már idősebb korban a saját osztálytársam előtt vertek meg, azt tudom, hogy az ilyen, hát, ciki volt, meg megalázó, de hogy kisebb korban, azt nem tudom, tehát meg se fordult a fejembe, hogy én erről beszéljek.
És mondjuk a gyámoddal se volt olyan viszonyod, ami ezt, tehát egy olyan bizalmi közelség, ami
ezt... Szerintem a gyámmal senkinek nincs olyan, szerintem. Mm-hmm. Tehát nagyon kedves volt, meg ilyen közvetlen, de ők igazából ilyenek. Tehát, hogy így haverkodnak így a srácokkal, de nekik igazából ez szerintem munka. Biztos valamilyen szinten szeretik is a gyerekeket, de azért nekik mégiscsak ez munka. És nem voltam vele sem olyan viszonyban.
A sorozatos bántalmazások ellenére Melinda mégis kötődött valamennyire nevelő szüleihez. Legalábbis nagyon szeretett volna. Nem tudta volna megfogalmazni pontosan, mi hiányzik neki, mégis ösztönösen vágyott rá, hogy tartozhasson valakihez.
Azért az ember az úgy van vele, hogy azért mégiscsak az anyukája, ő van ott mellette, ő viszi ide-oda, fodrászhoz, az iskolába, tehát, hogy ő foglalkozik vele, és akkor tudom, hogy korán reggel mindig fel is keltettek, hogy én takarítsak, meg segítsek, és volt, hogy nem, de direkt felkeltem azért, hogy idézőjelesen bevágódjak, csak azért, hogy szeressenek. Hmm. Tehát, hogy jó gyerek, hogyha jó a gyerek, akkor szeretik. Tehát volt bennem egy ilyen, de szerintem nem sikerült sehogy sem, semmivel elérnem.
Elkeseredett próbálkozásai ellenére sem javultak a körülményei a második otthonában. Ő egy rossz gyerek, aki nem tud egyedül játszani. Ezzel érveltek, amikor kijelentették, hogy el kell mennie a családtól.
Akkor végül is úgy döntöttek, hogy a könnyebb megoldást választják, és akkor túladnak rajtam. Mm. Hát én ezt se tudtam, nekem csak azt mondták, hogy nagyon rossz gyerek vagyok, nem tudok egyedül játszani, és ezért el kell mennem a családtól. De én ezt így fel se fogtam, tehát emlékszem a napra, hogy egy ilyen kék, ilyen égszínkék, ezüstös kis ruha volt rajtam, tehát ilyen szoknya, valami babával pont játszottam, pont azért, hogy nehogy azt mondják, hogy nem tudok egyedül játszani, tehát, hogy direkt így lefoglaltam magam, és akkor ott volt a gyámom, aki ugye jött értem, hogy elvigyem, és ők beszéltek, és a nevelő anyukám még mondta is nekem, tehát ilyen szememre hányta, hogy hát hogy én nem sírok, csak itt mosolygom, miközben többet nem is fogunk találkozni. Tehát, hogy nekem ez így nem esett le, nem tudatosult bennem az, hogy én most elmegyek innen örökre.
De előtte nem mondták, hogy ez nem. Az egy nap volt.
Nekem csak azt mondták, hogy azért kell innen elkerülnem, én rossz gyerek vagyok, és nem tudok egyedül játszani. De hát most könyörgöm, most 9 évesen kerültem el, tehát lehettem 5, 6, 7, 8, tehát most hát azért a gyereknek kell játszótás, tehát hogy vagy emlékszem, amikor már idősebb voltam, akkor a saját osztálytársam előtt vertek meg, és ez is olyan megalázó volt, pedig akkor már ugye nem voltam olyan kicsi. Tehát, hogy így itt voltak azért olyan dolgok, amik ilyen megmagyarázhatatlan dolgok.
Melinda a harmadik családjához őszi szünet alatt érkezett. Szép, meleg őszi idő volt aznap, amikor ott állt új családja előtt. Hátán egy rózsaszín kis hátizsákkal, benne kedvenc plüss állataival. Kivéve egy Tom és Jerry figurát, azt nem adta neki oda a második nevelő anyja. Igazából nagyon kevés játékot akart odaadni neki, mondván, a kisebb gyerekek úgyis csak tönkre tennék az új helyen. Amikor meglátta a kisgyerekeket a harmadik családnál, a kis testvéreit, eszébe jutott ez a mondat. Azon gondolkodott, hogy most akkor mi lesz a játékaival, amiket magával hozhatott. Tényleg tönkre fogják őket tenni? Aztán az egyik kis testvére mindegyiket jól szemügyre vette, és játszani kezdett velük. Melindára mosolygott. Ő pedig megnyugodott. Nem akarták bántani. A környezet is teljesen más volt. Egy kisebb panellakás után új otthona egy kertes ház volt. Még kutyáik is voltak.
Hát furcsa volt az egész, ugye, mert ott se tudtam, hogy most akkor mi legyen, tegezzem, magázzam. Anyuka, apuka, vagy Ili néni, Pista bácsi, ők azt mondták, hogy mindegy, igazából én döntöm el, mondták, hogy a három kisgyerek ők hogy szólítják, és akkor végül is én is megcsinálhatom ugyanazt. Ugye, amit még ugye nem mondtam most, hogy a második családnál nem mindig kaptam enni, úgyhogy ezt viszont mondtam a harmadik családnál, és ők meg azt mondták, hogy ők nem fognak külön kérvényt nekem benyújtani. Akkor mész oda a hűtőhöz, amikor akarsz, és azt teszel, amit akarsz. Ők nem fognak nekem ezért külön szólni, meg nem kell engedélyt kérnem, de nekem ez is furcsa volt, és az elején mindig minden egyes alkalommal megkérdeztem, és olyan furcsa is volt, hogy már rám szóltak azért, hogy de hát most miért kérdezed meg már megint? Hát így furcsa volt szerintem mindenkinek az egész szituáció, ugye, amíg az elején mindenki ilyen távolságtartó volt, ugye anyukám még már idősebbek, ugye akkor is idősebbek voltak, tehát nem voltak olyan hűde nagyon lazák, és akkor ilyen nagy beszélgetések, csak ilyen kis semmilyen felszínes kérdések voltak szerintem, hogy akkor most mit szeretsz. Nem tudom, megnéztük a ruháimat, azt tudom, és akkor a háromnegyedét ki is kellett dobni, mert ilyen koszos melegítő volt benne, mert ott a második családnál ugye azzal is büntettek, hogyha az új melegítőmet összekoszoltam, akkor miért nem tudok rá vigyázni, ha már új, akkor büntetésből is abban kellett mennem. Koszosan, most is emlékszem, hogy azt is ilyen cikinek éreztem, szóval így vittem el ugye a melegítőt is, aztán ilyen kombinék voltak, amik ilyen, hát nem tudom, nem gyerekruhák voltak igazából, tehát hogy azokat is átnéztük, akkor megbeszéltük ugye, hogy fogunk aludni, ki kivel.
És mit éreztél akkor, hogy jó helyre kerültél?
Hát akkor még nem éreztem ilyet. Uh-huh. Hát furcsa volt, hogy most hirtelen lett három kistesóm, ugye én lettem a legidősebb. Nagyon sokat káromkodtam. Arról még nem emlékszem, de ők mondták. Arról is le kellett nevelni.
Ahhoz, hogy az új közegben fel tudjon oldódni a korábbi traumák után, sok időnek kellett eltelnie. A veréseket csak 2 év elteltével tudta elmesélni. Hiába mondták, hogy annyit ehet, amennyit csak szeretne, Melinda továbbra is mindig engedélyt kért. Amikor látta, ahogy nevelőanyja befonja a kis húga haját, Melinda vágyakozva nézte. Már csak egyszer neki is ilyen szép fonatokat készítene valaki. De sosem merte megkérni erre az anyukát. A beilleszkedésről, az iskolai élményekről és arról, hogy változtatta meg a sport Melinda életét, a szünet után mesélek nektek. Egyik karácsonykor történt, hogy Melindát váratlanul meghívták a második családjához karácsonyozni. Iskola után többször megjelent a második nevelőanyja, megvárta a suli előtt, csak hogy beszélhessen vele.
Úgy volt, hogy a második családomnál az anyuka és a lánytestvére még sokáig elém jöttek az iskolába, úgyhogy ugye már nem voltam náluk. És erről a harmadik családnál nem tudtak. úgy derült ki a dolog, hogy a tanítónő jobban volt a harmadik családomnál az anyukával, és elmondta, hogy azért mégiscsak tudjon róla. És akkor anyukám leült, a harmadik családnál az anyukám leült, hogy akkor ezt hogy most beszéljük meg, tehát hogy ő azt mondta hogy igazából, hogy nyugodtan találkozhatom a második családdal, de csak is és kizárólag úgy, hogyha ő is tud róla, tehát hogy ne titokban történjen ez az egész, tehát hogy ne legyen simliskedés. És szerintem beszélt velük is, de azt nem tudom pontosan, és szerintem itt történt egy fordulópont ennél a beszélgetésnél, illetve ugye volt egy karácsony, amikor még elkért a második család, hogy náluk is karácsonyozhassak.
De ez nagyon érdekes, hogy utánad járnak meg, vagy menj haza, vagy vissza karácsony, akkor ez miért volt szerinted? Vagy te mit éreztél, hogy hát azt gondolom, egy 9-10 éves voltál akkor?
Na, olyasmi.
Tehát milyen őrült zavar lehet egy kislány fejében, hogy most azt mondták, hogy soha többé nem találkozunk, azért már rossz vagyok, meg nem tudok egyedül játszani, elmegyek egy tök idegen helyre, de közben mégis jön. Mit mondtak, amikor így eléd jöttek az iskolához például? Vagy...
Hú, nem is emlékszem, csak megjelentek. Így örültem nekik, ugye, mert igazából akkor még ők álltak közelebb a szívemhez, de szerintem ez tök normális. Tehát, hogy még hozzájuk ragaszkodtam, még őket szerettem jobban, tehát inkább belük szerettem volna lenni, és örültem, hogy karácsonykor átmehetek, de akkor már ott úgy éreztem, hogy ott is kaptam egy plusz állatot, de ott már úgy éreztem, hogy nem volt olyan, tehát hogy jobbra számítottam. Tehát az látszott, hogy tehát érezhető volt, hogy nagyon sokáig nem voltam velük, és most egy napra átmentem karácsonyozni, és nem volt olyan közelíte, nem volt olyan meghitt, mint amit szerettem volna, amire várt volna az ember, hogy van egy kisgyerek, akit nagyon szeretnek, meg együtt élt veled tök sokáig, és akkor most nagy lesz a boldogság és a szeretet, hogy végre megint együtt lehettek, nem volt ilyen. És akkor ott már így én is éreztem, hogy akkor nem biztos, hogy a következő alkalom az kell, hogy legyen, és utána már a következő karácsonynál nem is volt ilyen, hogy átmentem volna hozzájuk. Ez egy kicsit ilyen csalódás volt. Az a karácsony, hogy átmentem hozzájuk. Tehát másra számítottam. De szerintem még nekik is nehéz volt elengedni, és azért csinálták ezt.
Kicsit számítottál rá, hogy ha eddig nem is, de talán most a viszontlátásnál ez a mesebeli anyuka, kislány vagy családi.
Hát vagy az lesz, hogy megbánják, amit történt, vagy hogy szeretnék, hogyha visszamennék. Tehát egy ilyen ilyesmikre számítottam, tehát hogy ilyen szép, ünnepélyes dolgok lesznek, ilyen meghitt hangulat, de nem, semmilyen nem volt. Ilyen érezni lehetett így a három lépés távolságot.
Az új családjánál egyre jobban érezte magát, de még mindig érték meglepetések. Például az is, hogy roma származású. Azt sem tudta, hogy egyáltalán van ilyen, hogy származás, hogy nem minden ember ugyanolyan.
Hát őszintén ledöbbentem. Amit elkezdtem, azt mondták anyukám még, hogy elkezdtem cigányozni a többieket. És az egyik kis tesóm meg odaszólt, hogy te most mit cigányozol, te is az vagy. Mondom, micsoda? Na, és akkor mondták el, és hát én ledöbbentem igazából. Igen, de még igazából semmit nem tudtam. Tehát oda mentem olyan kis putuskán, tudatlanul, se kép, se hang, semmivel nem volt tisztában, de tényleg semmivel, ilyen kis félénk, és mindent ott mondtak el. Hát ledöbbentett a dolog, mert ugye, tehát amit már a beszélgetésünk elején is mondtam, hogy akárki akármit mond, és tényleg engem is rengeteg jó ember vesz körül, de tényleg rengeteg, szinte csak jó emberek. Azért az emberekben csak van előítéletesség akkor, hogyha meglát egy arabot, ha meglát egy cigányt, ha meglát egy félvért. Tehát azért az így eszébe jutnak így a dolgok, hogy ki milyen, miket szokott csinálni. Nekem nem mondja senki azt, hogy nem. én is ilyen vagyok, tehát azért nekem is eszembe jutnak dolgok, hogy mit tudom, milyenek az arabok, milyenek a feketék, milyenek a romák, tehát mindenkinek eszébe jut, az egy másik dolog, hogy ha megismeri, akkor már nem úgy fog hozzáállni. És én ettől tartottam akkor is, és még a mai napig is, tehát hogy az emberek így állnak hozzám, mert ugye eszükbe jut, hogy mit tudom én, a romák mit szoktak csinálni. Persze vannak kivételek, ugye én is az vagyok, de azért ez így úgy érzem, hogy egy kicsit azért így negatívan indítja az én dolgaimat az, hogy ilyen a bőrszínem.
Az iskolában is kapott megjegyzéseket, de jó élmények is érték. És ezek nagyjából mind a testnevelés órákhoz és a sporthoz kapcsolódtak. Tanárai hamar felfigyeltek Melinda tehetségére. Korán már alsó tagozatos korában feltűnt, hogy jó genetikája és érzéke van a sporthoz. Ekkor ismerkedett meg a kézilabdával is. A tanárok bátorították, hogy járjon edzésekre, mert még sokra viheti. Nevelőszüleinek sem volt ellenvetése, így ez sem jelentett akadályt. Tehetségével kitűnt a többiek közül. Ez azonban sokakban ellenérzéseket szült.
Kézilabda az egy csapatsport, ugye lányok összezárva, tehát én azt gondolom, hogy azt mindenki tudja, főleg a csajok egymás között, hogy milyen az, amikor a lányokat összezárják, és ezt így nem mondták ki sosem, de azért én azt úgy éreztem, hogy volt kivétel, tehát tudok olyan kivételt, aki nagyon rendes volt, nagyon kedves volt, a mai napig is még így beszélek vele, de ez körülbelül egy vagy két ember. De az, amikor ott van rengeteg ember, és mindenkinek van párja, és akkor egyedül ott állok, mint barna bőrű kislány, és az edző nem foglalkozik azzal, hogy neked van-e párod, nem állít be a páros gyakorlatokba, a csapattársait szintén nem foglalkoznak vele, tehát igazából, bocsánat, megint csúnyán beszélek, de le se szarják azt, hogy mi van veled, nem hívnak oda, akkor az úgy egyértelmű, és amikor meg beállítanak valahova harmadiknak, akkor meg így érzem, hogy így húzzák a szájukat. Tehát, hogy ezeket így nehéz feldolgozni, és ezek akkor is rosszul estek, és még a mai napig is rosszul esnek. És tudom, hogy ezeket nem csak beképzeltem, persze, hogyha őket megkérdeznénk, akkor azt mondanák, hogy nem erről van szó, de hát most egy kisgyerek mit gondoljon, amikor ott van rengeteg fehér bőrű gyerek, mindenkinek van párja, te meg egyetlen barna bőrűként ott állsz, és nézel ki a fejedből, és se az edző nem csinál semmit, se a csapattársai nem csinálnak semmit, tehát hogy senki nem áll ki, érted. Na, hát most ezzel akkor mit tudsz kezdeni? Most ezek után gondold azt, hogy neked azért nincs párod, mert hogy ne gondold azt, hogy neked azért nincs párod, mert barna bőrű vagy.
És ezeket meg tudtad akkor valakivel osztani?
Nem, én ezekről nem beszéltem így senkiről. Hát nagyon rosszul esett, de hát úgy voltam vele, hogy makacs voltam, és szerettem a kézilabdát, és meg akartam mutatni, hogy már csak akkor is megmutatom, hogy igenis ott van a helyem a csapatban, és tehetséges vagyok. Még akkor is, hogyha így nem idézőjelesen párosodtak velem, nem tekintettek így igazából annyira csapattagnak, meg volt, hogy nem is állítottak bejátszani.
És akkor mégis mi volt az, ami tehát hajtott tovább, vagy tudom, hogy válogatott akartál lenni, és nagyon szeretted a kézilabdát, és hogy minél jobb legyél benne. Tehát nem egy családra találtál ebben a közegben ilyen szempontból, nem. Hanem a sportot találtad meg magát?
Igen, hát szerettem magát a sportágat. Szerettem azt igazából, hogy ugye ez mondjuk már a felnőtt csapatnál volt, és én ugye serdülési fikorban már a felnőtt csapatnál játszottam, és például a gimnáziumban, meg az általános iskolában ott jó csapatom volt. Tehát, hogy ott nem igazán éreztem azt, hogy ilyen problémák lennének, és azért ez is egy ilyen plusz motiváció volt, hogy azért nem minden ember ilyen, meg nem minden csapat ilyen, és gimiben is, meg általánosban is azért nagyon jó barátaim voltak, És igazából ez volt az szerintem. Meg igazából láttam azt, tudtam azt, az edző is tudta azt, hogy azért mennyire gólerős vagyok, mennyire gyors vagyok, tehát hogy azért akarták, hogy ott legyek, csak így a lányokkal volt szerintem nehéz elfogadtatni magam. És nem azért, mert nekem olyan rossz természetem van, hanem inkább amiatt, mert szerintem roma származású vagyok.
És akkor ez amikor mondjuk elindultál edzésre, vagy hogy együtt utaztatok meccsre, vagy együtt volt, vagy öltözős sztorik, ez nem volt ilyen...
Kellemetlen volt. Tehát úgy éreztem, hogy így ott vagyok, de ugyanakkor mégsem akarják, hogy ott legyek, meg olyan kellemetlenül éreztem magam, tehát olyan feleslegesnek igazából. És nem volt úgy jó érzés, vártam a meccset, meg vártam azt, hogy bizonyíthassak, hogy jól szerepelhessek, hogy egyáltalán a pályára tegyenek, de így úgy éreztem, hogy nem szívesen látnak ott úgy igazából engem. De nem volt az, hogy így őszintén beszélgethettem volna bárkivel is, vagy hogy... Tehát, hogy így az az érzésem volt, hogy így kicsit így megtűrnek.
A kirekesztettség ellenére Melinda céltudatosan kitartott. Mindent hajlandó volt megtenni azért, hogy sportoló lehessen. Eltökélten edzett, és remélte, hogy egyszer lehetősége lesz bebizonyítani, hogy mire képes. Sport eredményei miatt tisztelték az iskolatársai, tanárai büszkék voltak rá, örültek, hogy ő képviseli az iskolát. Ezt az érzést Melinda nagyon szerette.
Gimi végén kaptál ajánlatot Budapestről,
igen.
És akkor így költöztél fel.
Igazából nem a kézilabda miatt, de én amiatt szerettem volna, de anyukám azt mondta, hogy mivel nekem háromszor annyit kell letenni az asztalra, mint egy fehérbőrűnek, pontosan azért, mert nincs senki, meg roma származású vagyok, ezért a tanulást erőltessem, és ne a sportot, mert mi van akkor, hogyha lesérülök, és akkor nem tudok csinálni semmit, és közben meg nem is tanulok, tehát ők mindenképp azt szerették volna, hogyha feljövök, és tanulok főiskolán vagy egyetemen. Tehát igazából ez volt az elsődleges cél, ami miatt feljöttem.
Sok minden megváltozott azzal, hogy Melinda a fővárosba költözött. Egyetemre járt, mellette egyengedte sportkarrierjét. De a kézilabdás közegben valahogy még mindig nem érezte magát otthonosan.
Igazából az volt a probléma, hogy nem találtam valahogy úgy a helyem, mert mint hogyha megtaláltam a helyem, akkor megszűnt a csapat, ha megtaláltam a helyem, akkor nem indult verseny, ha nem találtam meg a helyem, ugye akkor az volt a probléma, tehát én elmentem egy nagyobb csapathoz, és a lányok kiközösítettek, nem szorítottak nekem helyet, meg nem passzoltak azért, mert én új vagyok. Tehát én meg úgy voltam vele, hogy ez most komolyan, tehát én már idősebb vagyok, és most ilyenekbe menjek bele, akkor fogtam magam, és ott hagytam, és nem erőltettem a dolgot.
A sportkarrier, amiért évek óta küzdött, nem bizonyult zökkenőmentesnek. Hiába a kitartás, a tehetség és a rengeteg befektetett energia, az élet néha közbeszól. Melindának elszakadt a keresztszalagja. Ez gyakori kézilabdás sérülés, és könnyen egy pályafutás végét jelentheti. Hosszú évekkel ezelőtt felállított egy szigorú tervet, amit ez idáig tartott is. Mégsem találja a helyét egyik csapatban sem. A felépülés alatt folyamatosan ezen gondolkodott, és végül elhatározta, hogy itt az ideje változtatni. Nincs minden kőbe vésve. Annyi minden várhat még rá. Ezt követően útkeresésbe kezdett. Egy ideig modellkedett, nagyon sikeresen, hiszen rengeteget sportolt, gyönyörű a bőre, az arca és ragyogó a kisugárzása. Közben megismerkedett az ökölvívással, majd már közel 30 évesen a kickbokszal. Hihetetlen gyorsan fejlődött. Alig pár év alatt lett magyar bajnok, majd 2017-ben a világbajnokságon harmadikként a dobogóra is felállhatott.
Korábban visszagondolva, most már így felnőtt fejjel az egész történetedre, mik azok a szerencsésnek mondható pontok, amik arra kormányozták az életedet, hogy egy sikeres, egészséges ember lett belőled a nagyon sok hátrány ellenére?
Mindig azt szoktam mondani, hogy az a legelső pont, hogy én nem haragszom az anyukámra, az édesanyámra, míg hálás is vagyok neki, hogy elvettek tőle, illetve hogy ő nem keresett, mert így ezáltal bár három családnál voltam, és ugye volt, ahol nem volt túl jó helyem, de mégis ez az, ami így elindított. mert jó családhoz kerültem, jó helyen szocializálódtam, tanultam, és akkor így igazából innentől kezdve el is indult a dolog, hogy jó útra térjek. Mert ugye azért nagyon sok állami gondozott úgy, hogy nem is kerül ki családhoz, vagy rossz családhoz kerül ki, ahol nem foglalkoznak mondjuk azzal, hogy tanuljon, nem foglalkoznak azzal, hogy mi lesz vele. Szóval én innen indítom ezt az egészet, hogy hálás vagyok az édesanyámnak, hogy ott hagyott a kórházban.
Felnőttként meg akarta ismerni az édesanyját. Egyszer meg is kereste, hogy feltegye azokat a kérdéseket, amik egész életében ott dolgoztak benne. Nem akart egyedül menni. Nem tudta, milyen környékre és körülményekre számítson. Ragaszkodott hozzá, hogy egy férfi kísérje el.
Régóta bennem volt, csak ugye egyedül nem akartam lemenni, tehát mindenképpen egy talpra esett, határozott férfival akartam lemenni, aki, mint kiderült, ugye jó ötlet is volt, mert hogyha én ott csak nézek bután ki a fejemből, akkor legyen valami határozott férfi mellettem, aki meg tud szólalni, és hát meg amúgy is ki tudja, hogy milyen környezetbe, közegbe megyek, azért jó, hogyha ott van mellettem egy stram ember. És hát én régóta szerettem volna megtudni, hogy ki az anyám, hogy néz ki, hogy ő mit mond, hogy miért történtek ezek a dolgok, miért kellett mellőle elkerülni, mit tud az apánkról, hány testvérünk lehet. Tehát én így nagyjából így összeraktam fejben a kérdéseket, de aztán amikor személyesen találkozol, azért az úgy sokkal nehezebb. Tehát ugye látsz egy vadidegen nőt, akit nem tudsz hova tenni, hogy most örülj neki, ne örülj neki, hogy most akkor külsőre hogy reagálj rá, tehát nehéz szituáció volt, és akkor...
Hogy találtátok? Meg volt a lakcíme?
Igen, mert én, hát ezt se intéztem el, mert lusta disznó vagyok, de én még az ő nevén vagyok, illetve az ő lakcíme van az én lakcímkártyámon, úgyhogy így igazából könnyű dolgom volt, hogy megtaláljam őt.
És milyen volt, amikor bementetek oda a házba?
Nem, oda nem. Tehát, hogy hát nem ő tehet róla valószínű, de én úgy voltam vele, hogy olyan körülmények között élt, így külsőre, hogy jobb, hogyha nem megyek be. Tehát igazából az egy putri volt. És ugye hát ez is olyan rossz, mert ugye nem tudom azt, hogy most ő mind ment keresztül, hogy miért ilyen körülmények között él, hogy miért szül akkor ennyi gyereket, bár ahogy én így hallottam, nagyon-nagyon kedves volt, mindenki nagyon szerette. Szóval...
Emlékszel, hogy megláttad?
Hát én el is mentem mellette. Tehát elmentünk egy idősebb nő mellett, és ugye én nem tudtam, hogy ő az anyám. És jön vissza, és ott álltunk a ház előtt, és akkor derült ki, hogy akkor ő lesz az, akit keresünk.
És ő tudta, hogy te a lánya vagy?
Azt mondta, hogy igen, csak akkor nem értem, hogy miért ment el mellettem. De azt mondta, hogy igen.
Mik voltak az első mondatok, amiket váltottatok?
Hát én így hirtelen nem tudtam szerintem így megszólalni, meg bemutatkoztam. Hú, szerintem a srác beszélt, akivel mentem így az elején. Nagyon kedves volt amúgy az anyukám, tehát mondta is, hogy mehetek még máskor is, meg szívesen lát. De én úgy voltam vele, hogy nagyon kíváncsi voltam rá, egy pár információt szerettem volna összegyűjteni, és igazából ennyi így elég is belőlem. De nem azért, mert haragszom rá, vagy utálnám, vagy bármi ilyesmi, csak egyszerűen annyira távol áll tőlem, meg annyira nincs semmi közös dolgunk, tehát miért is lenne, mivel ugye nem is találkoztunk, meg nem is éltünk együtt, hogy nem tudok nyitni felé. Igazából.
És azokat a kérdéseket, amiket összegyűjtöttél, végül fel tudtad tenni?
Egy párat igen, egy párat sikerült, de aztán hát utólag mindig okosabb az ember, ugye, tehát lett volna még mit kérdezni. De azokat már nem tettem fel, és ezt így most már bánom is, meg azt is, hogy halogattam, hogy még egyszer elmenjek. de végül is a fő-fő kérdéseket, amiket szerettem, tehát az, hogy miért kerültem el tőle, az, hogy ki az apám, az, hogy van-e valami más vérvonal esetleg, mert ugye nekem már nagyon sokan mondták azt, hogy tehát például nem nézik ki belőlem azt, hogy én roma származású lennék, hanem valami fél vérvonalat emlegetnek mindig. Ezt is megkérdeztem.
És mit mondott, miért? Miért hagyott a kórházban?
Azt mondta, hogy ő meg akart tartani minket, de az állam úgy látta, hogy olyan rossz körülmények között él, hogy nem hagyhatják igazából azt, hogy a gyerekek ott maradjanak vele. És amúgy én megnéztem az orvosi jelentést, és abban is ez áll. Tehát, hogy előzetes telefon egyeztetés alapján a körülményeik miatt akkor most behoznak engem a kórházba, illetve a kórházból átvisznek engem a nagybajomi csecsemő otthonba. Tehát, hogy ez volt a korlapon is.
Sok kérdés van, amire már valószínűleg sosem fog választ kapni. Mégis fontos volt Melindának, hogy amennyit csak lehet, megismerjen a saját történetéből. Az út, amit bejárt, tele volt küzdelmekkel. Ezért is olyan különlegesen szép, amikor egy-egy meccs után felállhat a dobogóra, és átveheti méltó jutalmát.
Nagyon-nagyon jó társaságban vagyok, nagyon jó helyen oktatok, nagyon szeretnek a srácok, és ők már akkor is szerettek, amikor még nem is tudták ezt az egész életutat, ami mögöttem van. Sosem érdekelte az őket, hogy én most hova jártam suliba, mit végeztem, hogy milyen származású vagyok, és ezt mondhatom a főnökökre is, tehát hogy ők tényleg olyanok, hogy igazából mindenfajta nemzetiségből vannak a teremben, és őket nem az érdekli, hogy te hogy nézel ki, hanem az, hogy viselkedsz, és az, hogy bemészel, rendesen megtartod-e az órádat, és hogy mennyire szeretnek mondjuk az emberek, akik hozzád járnak. És én ezt így nagyon tisztelem, és nagyon, nagyon nagyra tartom, és soha nem fogom nekik elfelejteni a versenytesóknak, hogy ők így igazából ismeretlenül is megbíztak bennem, befogadtak és esélyt adtak nekem. És hogyha ők ezt nem teszik meg, akkor én most nem tartok ott, ahol. Én igazából azt gondolom, hogy az a nagyon nagy segítség, hogyha tanul az ember, mert ugye akkor olyan közegben lesz, akik kultúráltak, szépen beszélnek, műveltek, és ezzel tudnak ők is, mint ahogy ugye én is, tehát hogy ezzel tudok javítani a helyzetünkön, tehát hogy most ezt nem tudom szebben mondani, de ugye a helyzetünkön, és akkor jönnek a kivételek, azok, akik mit tudom én, a tudományban érnek el sikert, a roma származásuk ellenére, akik a sportban érnek el eredményt a roma származásuk ellenére, és akkor itt ezzel csak lehet valamilyen szinten segíteni, csak az a baj, hogy még mindig ők kevesebben vannak, mint azok, akik a negatív példákat hozzák. Tehát ezzel pedig mi sem tudunk mit csinálni. Csak egy embert is sikerül úgymond megmenteni, akkor az már tök jó, mert ugye annál nagyon sok állami gondozott nem tud kikeveredni abból a helyzetből, abból az élethelyzetből, mert hát ugye nevelő otthonokban, nevelő intézetekben vannak, 18 évesen elengedik a kezüket, és akkor csináljanak, amit akarnak, és nem szoktak általában jó útra térni, meg tanulni, meg hasonlókat, jókat csinálni.
És téged egyébként foglalkoztat ez a kérdés, hogy ezeken a gyerekeken hogy lehet segíteni, vagy hogy lehet bármit hozzátenni, akár egy darab ilyen gyereknek az életéhez?
Igen, és amúgy ezért is jöttem például erre a beszélgetésre is, mert hogyha esetleg már egy kisgyereket sikerül motiválni, vagy hogy erőt kapjon, akkor az már tök jó lenne, illetve hát jó lenne majd segíteni amúgy nekik, akár sporttal. Ugye a saját tapasztalatból tudom, hogy az nagyon sokat segített nekem, meg majd nekik is, tehát a sport az mindenkinek jó amúgy, meg akár beszélgetni, mert én is tudom saját tapasztalatból, hogy én igazából az egész életemet úgy éltem, hogy senkivel nem tudtam beszélgetni. Tehát, hogy én például nem voltam képben azzal, hogy mondjuk a fiú-lány kapcsolat, és nem is volt olyan személy, akit megmertem volna kérdezni, de nem csak erről, hanem bulizgatásokról, tehát hogy így van egy csomó olyan dolog, amit én azt gondolom, hogy jó, hogyha van az embernek egy barátja, egy barátnője, egy családtagja, egy anyuka vagy egy apuka, akivel ezekről tud beszélni. És az állami gondozott gyerekeknek azért nem feltétlenül van ilyen az életükben, illetve hát nem bíznak meg ők sem akárkiben. És én azt gondolom, hogy én azért ilyenre is jó lennék azért, mert ugye én se csak így a levegőbe beszélek, és tudom, hogy milyen az, amikor nincs melletted senki, de jó lenne. És az is nagyon sokat tud segíteni, hogyha csak kibeszéled magadból a dolgot, mert jól esik az ember lelkének, hogy kibeszélte magából, és hogy van kivel.
És mit gondolsz, hogy ennyi tapasztaláson túl, hogyan képzelsz el egy ideális gyerekkort? Mik azok a legfontosabb dolgok, amikre egy kisgyereknek szerinted szüksége van?
Én azt gondolom a beszélgetés és az ölelés. Meg az, hogy mit tudom, megfogja az utcán a kezedet. Tehát nekem ezek nem voltak meg, és volt olyan szituáció, amikor szerettem volna, de kirántotta anyukám a kezét a kezemből. Tehát az ölelés, a kéz, tehát hogy az utcán megfogja a kezed, és a beszélgetés.
Az Egyszer Lent Podcast harmadik évadának első epizódját hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője Mihály Kövisára, szövegíró Horváth János Antal, a gyártásvezető Grő Gerdia, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd volt. Lovas Rozit hallottátok. Két hét múlva újabb történettel jövök.
Beaton Studio. Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generali. Érted vagyunk.